A második negyedévben a vártnál jóval kedvezőtlenebbül alakultak a beruházások Magyarországon, volumenük negyedéves alapon 7, míg éves alapon csak nem 17%-kal esett vissza. A kilátások az év további részére sem túl kedvezőek, mondta az Inforádiónak a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
Semmiképpen nem vagyunk boldogok ettől az adattól, hiszen negyedéves alapon egy 7%-os, még éves alapon egy 16,8%-os visszaesést mért a KSH. Ez egy elég jelentős csökkenés. Annak fényében is, hogy az első negyedében egy 9,6%-os mérséklődést mértek. Ugye azért is meglepő, mert közben az építőipar teljesítménye 8,2%-kal bővült a negyedében, ami hát úgy azt gondolnánk, hogy a kettő között van valami szorosabb kapcsolat, hát a jelek szerint ez nem ennyire egyszerű. Ebből azért arra következtethetünk, hogy nem az építési beruházások estek vissza, hanem a gépberuházások. Ebben annak lehetett szerepe, hogy azért a gépberuházások sokáig sokkal jobban tartották magukat, mint az építési beruházások. Tehát még a bázis időszakban az építési beruházások körülbelül a negyedével már visszaestek, addig a gépberuházások a támogatási programok zajlása miatt még stagnáltak, picikét növekedtek. Na most a jelek szerint ezek a támogatási programok már kifutottak, és hát támogatási programok nélkül, bizonytalanabb gazdasági környezetben, bizonytalan külső kereslet mellett a jelek szerint a vállalkozások azért óvatosabban ruháznak be.
Mi a következménye annak, hogy ilyen gyengén teljesítenek a beruházások?
Mindenképpen azt gondolom, hogy ez az egyik okozója a vártnál kedvezőtlenebb második negyedéves GDP adatnak. Ugye láttuk a külker adatokat, nagyjából láttuk a fogyasztási adatokat, és akkor ehhez képest jött egy sokkal rosszabb GDP, és hát ez a sokkal rosszabb GDP-t azért akkor jelentős részben véletlenül ezek a beruházások magyarázhatják. Hát persze ennek azért van hosszabb vagy középtávú hatása is, kevésbé fejlődnek a vállalatok, kevésbé növelik a hatékonyságokat, kevésbé bővítik a kapacitásokat, tehát ez azért később is hat a gazdaság teljesítményére.
Mire lehet számítani az év hátralévő részében?
Hát nem számítok arra, hogy egy 16,8%-os visszaesés után hirtelen egy nagyon nagy felpattanás, egy nagyon nagy növekedés következzen be. Ami kérdéses az az, hogy a kormányzati támogatási programokkal mi lesz, beindul-e valamilyen támogatási program viszonylag hamar, ami ezeket a beruházásokat is segíteni. Ugye Nagy Márton miniszter úrnak volt egy interjúja, amiből azért erre következtethetünk. Aztán, hogy a gazdasági környezet, a külső környezet hogy alakult, tehát hogy egy iparvállalat látja-e azt, hogy megéri beruházni, ez szintén meghatározó lesz. Ugye ne felejtsük el, hogy a KSH az kiemelte a feldolgozóipart, mint ahol a beruházások visszaestek, meg a szállítás, csaktározást, meg a kereskedelmet, de hogy a feldolgozóipar az jelentős, mert a beruházásokon belül nagy a súlya. Tehát azt mondom, hogy nagyon meghatározó lesz, hogy mi történik az iparban. Lesz-e kereslet, vagy inkább csak egy kicsit ilyen kivárásra lesz érdemes játszani a cégeknek.
Egyébként mikor volt hasonlóan alacsony itthon a beruházások szintje? Ugye azt tudjuk, hogy az állami beruházásokat szándékoltan visszafogták, tehát ott van egy nagy tétel átütemezés kiadás csökkentés az egyensúlyi mutatók javítása érdekében, de hogy volt-e hasonlóan alacsony szinten a beruházások volumene?
Az elmúlt években volumenét tekintve azért ennyire alacsonyan nem voltak a beruházások. Hát persze értéket tekintve ez azért egy kicsit másképp néz ki, hiszen korábban a beruházások is olcsóbbak voltak. Azért vélhetően, bár erre most egy konkrét adat nincs, nem zárnám ki, hogy a 2010-es évek elején akkor elég alacsony volt a beruházási aktivitás, 2008-as válságot követően nem volt hitelezés, tehát akkor azért lehetett hasonló alacsony, vagy még egyébként ennél sokkal alacsonyabb beruházás is, hiszen ne felejtsük el, hogy akkor a beruházási ráta is nagyon alacsony volt, gyakorlatilag ugye alig volt beruházás, költségvetésnek sem volt rá nagyon pénze, hitelezés sem volt, vállalatok sem ruháztak be.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Ukrajna gazdasági helyzetét jelentősen befolyásolja a területén folyó háború. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből azonban kiderült, mindezek ellenére felértékelődtek azok a területek, amelyek békésebbek, ezért növekszik Kárpátalja súlya például Ukrajna gazdaságában. Mindenről Exterde Tibor kérdezte Szigeti Ambrus Nikolettát, az alapítvány elemzőjét.
Ukrajna esetében a 2022-es februári eseményeket követően az első sok hatására számos külföldi tulajdonban lévő külföldi leányvállalat döntött az országból történő kivonulás mellett. Azok pedig, akik úgy döntöttek, hogy maradnak, lehetőségeikhez mérten a gyártó részlegeiket a harcoktól távoli, békésebb ország részekbe próbálták meg áthelyezni. Ebben az esetben kérdéses lehet, hogy a későbbiekben akár a harcok elcsitulását követően mennyire tud majd Ukrajna ismét tőkét vonzani, tőkét importálni, hiszen számottevő volt a korábbi években is az ukrajnai tőke áramlás. 2016 és 21 között például a GDP 3,1%-át tette ki átlagosan a beáramló FDI-nak az értéke. Így elsőre úgy tűnhet, hogy még a 2014-es krími eseményeket követően is sikerült növelni, illetve fenntartani a befektetési kedvet Ukrajnába.
De nem csak gyártani lehet egy országban, hanem lehet mondjuk szolgáltatni bármit, pénzügyi szolgáltatni. Ezekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, hogy áthúzzák a békésebb ország részbe?
A konfliktus főként azokra az iparágakra szokott jelentősebben hatni, illetve negatívan hatni, amelyek magas állótőkeintenzitással rendelkeznek. Emellett zsugorodás figyelhető meg azoknál az iparágaknál is, amelyek a belső piacokat célzó befektetéseket biztosítják. Viszont van két olyan ágazat, ahol teljesen ellentétes folyamatok zajlanak, ez pedig a szolgáltatási szektor, illetve a távközlési és a pénzügyi szektor. Ezeknél az ágazatoknál ezek a trendek nem minden esetben ilyen negatív képet festenek, és Ukrajna esetében is itt inkább növekedés figyelhető meg, mint sem csökkenés. Az ukrán FDI adatoknál fontos látnunk azt is, hogy azok az értékek, amelyek jelenleg elérhetőek, tehát a 2024 első negyedéviek a teljes beáramló FDI-re vonatkozóan főként újra befektetéseket akarnak, tehát nem teljes mértékben azt a képet festik, hogy ide új tőke érkezett, hanem a már meglévő tőkének az újra befektetése történt meg.
Hogyan kell, vagy lehet azt kiszámítani, hogy egy háború mekkora kockázattal jár a tőkét befektetni kívánó vállalkozó számára? Bármi történhet egy háborúban, az elmúlt két évben ezt tanultuk meg.
Ez így van, és nagyon nehéz erre egy bármilyen kockázatelemzést elvégezni. Több olyan tanulmány, illetve kutatás is született már erre vonatkozóan, hogy mekkora mértékben vonja vissza, illetve zsugorítja a külföldi tőkét az adott konfliktus. A multilaterális beruházási ügynökség végzett erre vonatkozóan egy kutatás néhány évvel ezelőtt, és itt arra jutottak, hogy az új beruházásoknak a száma egy jelentősebbnek tekinthető konfliktus esetében 34%-kal, míg a befektetett tőke érték átlagosan 90%-kal csökkenhet. Ugyanakkor látunk olyan példákat is, hogy teljesen másképp viszonyul a külföldi tőkevonzás a konfliktusokhoz. Van például ugye Szíria esete, ahol a polgárháború miatt jóformán teljesen megszűnt az FDI áramlás, ez ugye egy hosszabb konfliktus, elhúzódó volt, de ott van például Georgia vagy Grúzia Oroszországgal vívott 5 napos háborúja 2008-ban, ami az 5 nap alatt tulajdonképpen 3-szorosára csökkentette az adott évben a beáramló FDI-t, mint a korábbi években volt.
Kárpátaljára jut bármennyi új befektetés, vagy újra befektetés?
Kárpátalja az elmúlt másfél-két év során eléggé felértékelődött. Jelenleg azt láthatjuk, hogy 2024 első negyedévében 21,3 millió amerikai dollárnyi FDI áramlott ebbe a megyébe, aminek egy része ugyan újra befektetés volt. Viszont itt azt láthatjuk az elmúlt hónapok során, hogy folyamatosan nő annak a befektetésnek a mennyisége, amely új befektetés és nem újra befektetés, tehát ez felértékeli a megyét, illetve a megye gazdaságát is.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Kamatcsökkentések jöhetnek ősszel a személyi kölcsönök piacán. A pénzintézetek között egyre nagyobb a verseny az ügyfelekért, mondta a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Péter hozzátette, tavaly egy személyi kölcsön átlagösszege valamivel több mint 2 millió forint fölött volt, idén viszont már megközelíti a 2,5 millió forintot.
A személyi kölcsönök azok nagyon népszerűek, egyre többen és egyre több személyi kölcsönt veszünk fel, az idei év az valószínűleg rekord lesz. Mivel a lakáshitelezés az eléggé beesett tavaly, a személyi kölcsönnel szemben, ugye minden banknak fontos az, hogy minél több személyi kölcsön igénylő hozzájuk jöjjön. Egyébként is akcióznak a bankok az utóbbi időszakban. Azt gondoljuk, hogy most nyár végén, ősz kezdetén, ahogy kezdődik az iskolai szezon, egyre több olyan bank lesz, aki alacsonyabb kamatokat fog adni, tehát hasonló kamatcsökkentéseket láthatunk majd szerintem, mint amit a lakáshiteleknél látunk az utóbbi időszakban.
Mennyire köthető ez ahhoz, amit említettünk is, hogy alapvetően azok számíthatnak kedvezőbb kamatkondíciókkal személyi kölcsönajánlatra, akiknek eleve jobb a jövedelmi pozíciójuk?
Azt látjuk, hogy a bankok azok folyamatosan jönnek elő alacsonyabb kamatokkal és új akciós ajánlatokkal, viszont nem minden ügyfél számára. Először is nagyon sokan összehasonlítják már a személyi kölcsönajánlatokat online kalkulátorokkal, mert egyáltalán nem biztos, hogy a saját bankunk adja a legjobb ajánlatot. A legtöbb bank már nem kéri azt, hogy egy jó ajánlat miatt bankot váltsunk, számlát nyissunk nála, vagy átutaljuk hozzá a jövedelmünket, tudják, hogy ezt az ügyfelek már nem nagyon akarják megcsinálni. Viszont azok, akik az átlagnál magasabb hitelösszeget igényelnek, tehát tipikusan ilyen 2,5 millió-3 millió forint felett, és az átlagot meghaladó jövedelmük van, ez általában olyan nettó 400-450 ezer forint feletti összeg, a bankok ott elkezdenek igazán versenyezni, és 11-12%-os kamatú ajánlatokkal is találkozhatnak az érdeklődők.
Egyébként mennyire jellemző az, hogy ilyen összegben vesznek fel személyi kölcsönt a magyarok, vagy mennyire jellemző az, hogy inkább a kisebb összegű személyi hitel lehetőségével élnek, tehát mondjuk pár százezer forinttal, vagy maximum 1 millió forinttal?
Mind a kettő ügyfélréteg megvan, tehát akár már 3-400 ezer forinttól lehet személyi kölcsönt igényelni, és most már minden banknál 10 millió forintos maximális hitelösszeg is elérhető. Van 3 olyan bank, ahol 12 milliót is igényelhetünk, és van egy bank, ahol akár 15 millió forint személyi kölcsönt is igényelhetünk. Tehát vannak, akik 5-6-7 milliót is fölvesznek autóvásárláshoz, ingatlan bővítéshez, korszerűsítéshez. Az átlagos hitelösszeg az tavaly nyáron 2,1 millió forint körül volt, most már 2,6 millió forint környékén van, tehát azt látjuk, hogy nagyon sokan autóvásárláshoz, ingatlan korszerűsítéshez és a meglévő hiteleiknek az összevonásához igényelnek kölcsönt. Egyébként pont 3 millió forint felett van a legtöbb banknál az a hitelösszeg, ahol igazán elkezdenek versenyképes kamatok lenni, tehát a bankok is inkább a nagyobb hitelösszegű igénylőket szeretnék kiszolgálni kedvezőbb ajánlatokkal.
Gergely Pétert, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. Júniusban átlépte a 20 millió eurót az OTP Global Markets és az OTP alapkezelő euróalapú regionális részvényalapjának, az OTP tőzsdén kereskedett befektetési alapjának a nettó eszközértéke. Így ez a tőzsdén kereskedett befektetési alap jelenleg a legnagyobb itthon elérhető ilyen típusú befektetési termék, mondta az Inforádiónak Fazekas Gábor, az OTP Global Markets igazgatója.
Érdemes megkülönböztetni a befektetési alapokat, illetve a befektetési alapoknak a befektetési jegyeit. Az áprilisban elindított CETOP ETF-ünk, ugye ez a tőzsdén kereskedett befektetési alapunknak a neve, alapvetően egy olyan tőzsdeindexet, a Budapesti Értéktőzsde által előállított tőzsdeindexet követ, amiben a régiónak a 7 legnagyobb országának a tőzsdén jegyzett vállalataiból kerülhet be összesen 25, és ezeknek a vállalatoknak a részvényeinek gyakorlatilag egyfajta csomagját tudja a befektető megvásárolni egyetlen értékpapír formájában. Ami alapvető különbség más befektetési alapokhoz képest, amit a befektetők nagy része ismer, és amelyet a különböző forgalmazók már rendszeresen meg tud vásárolni, hogy ezen befektetési alapnak ugye az értékpapírjait a tőzsdén folyamatos árjegyzés keretében tették elérhetővé a befektetők számára. Így a befektetőnek lehetősége van arra, hogy nem csak a forgalmazó által biztosított árjegyzés keretében, hanem egyéb más befektetők számára is, hasonlóan egy sima részvénybefektetéshez is, a tőkepiacon gyakorlatilag értékesítheti ezeket a befektetési jegyeket. Ez az alapvetően ezek azok a tulajdonságok, amik azt gondolom, hogy érdemben megkülönböztetik a többi befektetési alaptól ezt a befektetési formát, illetve ugye ezen tulajdonságai révén a befektetők folyamatosan gyakorlatilag a kereskedési idő teljes spektrum alatt nyomon követhetik a befektetéseiknek az értékét, folyamatosan láthatják gyakorlatilag vitán módon, hogy hol tart éppen az aktuális befektetésüknek az értéke.
Minek köszönhető az, hogy ez a termék meghússzorozta nettó eszközértékét egyetlen negyed év alatt?
Én azt gondolom, hogy alapvetően szerencsés volt az időzítés a termék bevezetésével kapcsolatban, ugyanis az OTP-ben már régóta hiszük azt, hogy ez a régió, ez a kelet-közép-európai régió a nagyon sokak által ismert geopolitikai kockázatok miatt az elmúlt időszakban meglehetősen alulértékelté vált a részvénypiacok tekintetében. A 2022 évelei eseményeket követően megindult egy kiigazodás, ez a részvénypiacokon még nem volt tetten érhető, és a mai napig sem tetten érhető, bizonyos értelemben még mindig egy nagyon komoly diszkonttal forognak a régiós papírok a nyugat-európai vagy akár a tengeren túli tőzsdékhez viszonyítva. Ennek gyakorlatilag az alulértékelésének a kiigazodása ebben az időszakban indult el. Ez maga megjelenik ugye a teljesítményében a befektetési alapnak. Az, hogy ilyen nagyfokú volt az érdeklődés, az azon kívül, ugye, hogy a mi befektetési ajánlásainkban is rendszeresen szerepeltettük magát ezt a terméket, én azt gondolom, hogy a termék alapvető tulajdonságai is, amit az előző pontban felsoroltam már, ezek is nagyon komoly szerepet játszottak. És ugye, amikor bevezettük a terméket, akkor arra számítottunk, hogy először különböző befektetői csoportok közül elsősorban a privátbanki befektetők fognak megjelenni. Most arra már egyre erősebben lehet hallani az intézményi befektetők oldaláról is érdeklődést, úgyhogy ezek, ahogy érkeznek hullámokban a befektetők ennek a terméknek a piacára, ezt tapasztalható ebben a nagyfokú bővülésben.
Fazekas Gábort, az OTP Global Markets igazgatóját hallották. Három jelentős gáztalálatot ért el a MOL Pakisztánban. A Magyar Olaj és Gázipari Vállalat 25 éve működik operátorként az ázsiai államban, ahol 19 éve termel szénhidrogént, a részesedése pedig csaknem 8,5% az itt kitermelt gáz mennyiségéből, mondta az Inforádiónak a MOL kutatástermelés csoport szintű operációs vezetője. Homonnai Ádámot kérdeztem.
A MOL 1999-ben, tehát 25 éve jelent meg Észak-Pakisztánban a Tál nevű kutatási területen, és akkoriban még semmilyen olaj- vagy földgáz termelés nem folyt ezen a területen, tehát egy teljesen új helyre mentünk be. És a gondolat az volt, hogy a magyar szakértőknek a földtani tudását exportáljuk tulajdonképpen. És hogyha gyorsan előre tekerünk 25 évet, és megérkezünk a mostani találathoz, akkor elmondhatjuk, hogy ez a 14. találatunk a területen, tehát ez a 14. földgázmező, amit megtaláltunk, és a tavalyi termelésünk az 2,5 milliárd köbméter volt a területen földgázból, amit kicsit így kontextusba helyezve a hazai lakossági gázfogyasztás a Magyarországon az körülbelül 3 milliárd köbméter. Tehát hasonló nagyságrend. A MOL-nak 10%-os részesedése van ebben a területben, de mi kezeljük technikai értelemben.
Mi a jelentősége annak, hogy most itt ismét gázt találtak, és mekkora mennyiségű lehet ez a gáz, mikor lehet erről bővebben tudni valamit?
Pakisztán körülbelül 240 millió fős lakosságú ország, tehát hatalmas az energiaigénye, és jelentős importőr is földgázból. Tehát minden hazai kitermelésű gáz, hasonlóan Magyarországhoz, rendkívül értékes a területen, és ezért ez egy fontos találat. Ami a nagyságrendet illeti, arra számítunk, hogy ez éves szinten 100-200 millió köbméter gáztermelést jelenthet, tehát a jelenlegi mennyiséghez képest 5-10%-os növekedést biztosíthat.
Ebből tehát a pakisztáni fogyasztókat, a pakisztáni lakosságot látják el, mekkora jelentősége van a MOL pakisztáni lányvállalatának, tehát hány százalékos a részesedése a MOL csoporton belül.
A jelenlegi termelésünk nagyságrendileg 90 ezer hordó egyenértékes per nap, kőolaj és földgáz, és ebből a pakisztáni leányvállalatunk 6 ezer hordó egyenértékes per napot termel, 5-10% közötti részesedéssel bír a MOL teljes csoportszintű termelésén belül.
Homonnai Ádámot, a MOL kutatástermelés csoportszintű operációs vezetőjét hallották. Az ingatlan.com adatai szerint az augusztusban kiadásra váró fővárosi albérleteket átlagosan 250 ezer forintért hirdették meg. Az egyetemisták által legkedveltebb 11. kerületben átlagosan 270 ezer forintot kértek el egy-egy kiadó lakásért, míg a vidéki egyetemi városok közül Miskolc és Kaposvár a legolcsóbb 110 ezer forinttal, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
A KSA.ingatlan.com lakbér indexe júliusban júniushoz képest országosan 1,8%-os drágulás mutatott, és Budapesten is 1,4%-kal nőttek a bérleti díjak. Éves szinten országosan pedig több mint 10%-kal, a fővárosban pedig valamivel alacsonyabb mértékben 9,3%-kal drágultak az albérletek. Ez azt jelenti, a számok nyelvére lefordítva, hogy Budapesten már 250 ezer forint a kiadó lakások lakbéreinek a középértéke, és látszik, hogy ez egy lélektani határ, ami azért sem tud olyan ütemben drágulni, mint eddig, mert az albérlet szezonban nem csak a kereslet nőtt 11%-kal, de a kiadó lakások száma is országosan több mint 10%-kal emelkedett.
Melyek a legnagyobb kínálatot nyújtó kerületek Budapesten, és ezekben a kerületekben mekkora az átlagos bérleti díj?
A legnagyobb kínálatot nyújtó kerületek közé a 11., a 13. és a 8. kerület tartozik. Nem véletlen, egyrészt ezek igen nagy kiterjedésű kerületek az alapterületüket tekintve is, másrészt pedig ez az egyetemistáknak a kedvenc lokációi közé tartoznak, mert ezekből a kerületekből rendkívül sok felsőoktatási intézmény könnyen, gyorsan elérhető, és ezekben a bérleti díjak sem egetverően drágák, ahhoz képest, hogy Budán vagy éppen Pest belső részein helyezkednek el. A 14. kerületben 270 ezer forint az átlagos bérleti díj, a 13. a budapesti átlagnak megfelelő 250 ezer forint, a 8. kerületben pedig 239 ezer forint az átlag.
Hogyha a vármegye székhelyek albérlet piacait nézzük, akkor az egyetemi városokban mennyi az átlagos bérleti díj?
Nagy a szórás az egyetemi nagyvárosok bérleti díjai között, mert Budapest alig egy karnyújtásnyira lemaradva található Debrecen, ahol 230 ezer forint az átlag, és Győrben is, illetve Szegeden 190 ezer és 160 ezer forintért lehet kiadó lakást bérelni. Pécs szintén a nagyobb egyetemvárosok közé tartozik, itt 150 ezer forint az átlagos bérleti díj, a legolcsóbb egyetemváros, a nagy egyetemváros pedig Miskolc, ahol 110 ezer forintért lehet most kiadó lakást találni, de ugyanilyen áron kínálják a kaposvári kiadó lakásokat is, ahol 110 ezer forint az átlagos havi bérleti díj.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.